Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Induljunk ki abból, hogy talán azt mindenki tudja, ráadásul aki gépjárműt használ, hogy csak és kizárólag ezeket olyan formában vehetjük igénybe közúti forgalomban, ha és amennyiben érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttünk a gépjárműre. Mégis, akár napjainkban miért jelent sokaknak gondot a kötelező felelősségbiztosítási szerződésnek a kezelése, ha nem is feltétlenül a megkötése?
Valóban ez egy folyamatosan egyfajta neuralgikus pontként jelentkezik tipikusan egyébként az ügyfeleink vonatkozásában, meg így általában a szerződők vonatkozásában. Elsősorban azért, mert ez egy tudatos kezelést igényel a szerződő fél részéről. Tehát akinek gépjárműve van, tudja, hogy ugye akkor vehet részt a közúti forgalomban, hogyha többek között van érvényes gépjármű felelősségbiztosítási szerződése. Ezek a szerződések nem úgy néznek ki, mint mondjuk akár egy kaszkó szerződés, vagy egy életbiztosítási szerződés, hogy megkötöm, és akkor ez egy határozatlan ideig él, vagy mondjuk egy hosszú időtartamra kötöm, hanem ennek van egy szigorú úgynevezett lejárati ideje, tehát ezt egy biztosítási évre lehet kötni. És akkor, hogyha ez az egy biztosítási év mondjuk a lejártának a közelette esedékes, akkor ebben az esetben szükséges ugye meghatározott időn belül kalkulálni a szerződőnek is azzal, hogy akkor ezt a biztosítási szerződést mondjuk ugyanannál a biztosítónál újra köti-e, vagy mondjuk a díjváltozásoknak megfelelően, ugye ez is mindig alakul a piacon, hogy milyen biztosítási díjjal jár mondjuk egy felelősségbiztosítási szerződésnek a megkötése, vagy átszerződik-e esetleg egy másik biztosítóhoz. Tehát magyarán egy tudatos kezelést igényel a szerződő részéről, tekintve azt, hogy ugye megfelelő volt-e mondjuk a érintett felelősségbiztosítójának a működése, a elégedette ügyfélként, illetve ugye a másik ilyen kiélezett szempont, hogy olcsóbb lesz-e a biztosítási díj, vagy nagyon meg fog-e növekedni a következő biztosítási évben a biztosítási díja.
Adódik akkor itt az a kérdés is, hogy milyen intőjelekre érdemes még odafigyelni a biztosítási szerződések megkötésekor, és majd nézzük meg a továbbiakban azt is, hogy az érem másik oldaláról megközelítve a helyzetet, milyen tájékozottsági kötelezettségekkel rendelkeznek maguk a biztosítók.
Alapvetően, amit fontos egyébként tudni, hogy régen, és ez nagyon sokáig, talán még ma is berögződött egyébként a szerződőknek a tudatába, hogy a gépjármű felelősségbiztosítási szerződés régen január 1-től december 31-ig tartott. Mert sok-sok évvel egyébként ezelőtt megváltozott mindez, mert lehet úgy biztosítási szerződést is kötni, hogy valaki vesz egy gépjárművet, teszem az február 1-jével, és akkor az ő felelősségbiztosítási szerződése ezzel a kezdő dátummal indul, tehát február 1-jével indul, és akkor ugye a következő év február 1-jéig vagy január 31-jéig tart. Tehát, hogy itt már nem ez a szigorú január 1-től december 31-jéig tartó időszakról beszélünk. A biztosítási évekre vonatkozóan a biztosítók kalkulálnak mindig egy biztosítási díjtarifával. Ezt a díjtarifát egyébként a felügyelet jóvá hagyja előzetesen, és ezeket a díjtarifákat a biztosítók, illetve az MNB-nek, tehát mint felügyeletnek a honlapján is közzéteszik. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretne ebbe bele mélyedni, akkor ezt meg tudja egyébként tenni. Nem tipikus, hogy ennek ilyen szinten utána járnának egyébként az ügyfelek. Sok esetben alkuszon keresztül történik meg a szerződéseknek ugye a felkutatása, és akkor annak a kiválasztása, hogy mondjuk melyik biztosítóval milyen díjtételen szeretnének szerződést kötni, és nagyjából egy ilyen kalkulációt követően történik meg a kiválasztása, hogy akkor maradnak-e, vagy esetleg egy más biztosítónál kötnek mondjuk szerződést.
Adódik az a kérdés is, ez egy mondhatni társadalmi jelenség vagy probléma, mint olyan, hogy általában sokan hajlamosak megfeledkezni a különböző határidőkről, főleg itt, amikor a szerződés szempontjából díjhátralék is keletkezhet. Mi az, amit gond szempontjából, vagy akár mint elővigyázatosság mindig célszerű ilyenkor a biztosítási szerződések szempontjából figyelembe venni, hogy ne csúszunk éppen a határidőkből, hogy ne adódjanak újabb és újabb problémák vagy kellemetlenségek?
Abszolút ez egy tipikus hiba, ami elsősorban abból szokott adódni, hogy ha viszonylag magas a biztosítási díj, vagy egyébként a szerződőnek a pénztárcája szűk, akkor a díjgyakoriság az ugye változhat. Tehát itt nem csak arra van lehetőség, hogy a teljes biztosítási évre a díjat egy összegbe befizessék, hanem mondjuk adott esetben fél éves díjfizetési gyakorisággal fizesse meg mondjuk ezt a biztosítási díjat. És ez már nyilván egyfajta hiba lehetőségre is rámutat, például arra, hogy elfelejti határidőben befizetni a szerződő ugye a biztosítási díjat, hogyha mondjuk egy ilyen fél éves időszakra fizetne. Tehát egyrésztről az nagyon fontos, hogy ma már lehetőség van arra, hogy csoportos beszedési megbízással rendezzék a különböző befizetéseket a szerződők. Ez egy nagyon kényelmes lehetőség. Itt nyilvánvalóan arra szükséges figyelni, hogy a csoportos beszedési megbízásnál mindig, amikor a banknak ugye megbízást ad a ügyfél, hogy akkor azt a meghatározott összeget levonja, legyen fedezet a számlán. Tehát, hogy ezt biztosítsa a szerződő is, tehát ne legyen üres az a számla, legyen miből levonni azt a csoportos beszedési megbízást is ilyen formában, illetve megfelelően azonosítható legyen ugye a befizetésnek a tárgya. Tehát, hogy ne egy teljesen más szerződésre írják rá azt a befizetett biztosítási díjat. Tehát ezeket az adatokat szükséges feltétlenül ellenőrizni. Itt beszéltünk a biztosítóváltásról, tehát hogyha szeretné megszüntetni a szerződését, akkor itt egy nagyon szigorú határidő az, amit a törvény megkövetel. Beszédesen arra van lehetőség, hogy a biztosítási szerződést a biztosítási év végére legalább 30 napos felmondási idővel és írásban lehetséges felmondani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki a biztosítási év lejárata előtt 15 nappal eszmél föl arról, hogy szeretné ezt a szerződését megszüntetni, vagy nem annál a biztosítónál újra kötni, akkor ő már nem lesz határidőben. Tehát akkor legalább a biztosítási év végét megelőzően legalább egy ilyen 50-60 nappal már érdemes ezen gondolkodni, és ha valaki így dönt, akkor ebben a határidőben, tehát legalább 30 napos felmondási határidővel kalkulálva írásban küldje meg a biztosítónak a felmondást. És a másik dolog, hogy ami szintén problémaként jelenik meg, hogy mondjuk az esedékes díjat valaki nem fizeti meg. Hogyha ez hosszú időn keresztül nem fizeti meg, akkor a biztosító köteles egyébként erre őt figyelmeztetni írásban, de hogyha az esedékességtől számított 60 nap eltelik úgy, hogy nem fizeti be az esedékes biztosítási díjat a szerződő, akkor díj nem fizetéssel meg fog szűnni ez a szerződés. Tehát nem lesz érvényes felelősségbiztosítási szerződése az érintetnek, hova tovább ez ahhoz is vezet, hogy egy úgynevezett fedezetlenségi díjat is pluszba meg kell majd fizetnie. És ami szintén problémát szokott okozni, hogy sokan azt gondolják, hogy majd ilyenkor valami másik biztosítóhoz leszerződhetnek, hát ez nem így van. Tehát, hogyha díj nem fizetés miatt a biztosítási évben megszűnik a szerződés, akkor sajnos ugyanannál a biztosítónál tud új szerződést kötni, ugyanarra a biztosítási évre, mint amelyiknél megszűnt. Tehát itt nincsen lehetőség a biztosítóváltásra sem.
Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy van egyfajta központi nyilvántartás, tehát nem lehet a rendszert megkerülni, vagy pedig úgy dönt valaki, hogy na jó, akkor, hogyha ez itt nem jött össze, akkor váltok egy másik biztosítóhoz, és majd ott minden rendben lesz.
Hát így nem, legalábbis úgy nem, hogy akkor nem fizetem be az esedékes biztosítási díjat, és akkor átszerződök XY biztosítóhoz. Van egy kártörténeti nyilvántartás, meg egy nyilvántartás, amely a biztosítók kezelnek, hozzáférhetnek, azonnal esetleg nem is, de nagyjából kalkulálható az, hogy egy hónapon belül ezek az adatok össze fognak érni, össze fogják fésülni a biztosítók, és rendkívül nagy kalamajka keletkezhet ebből, ami nyilvánvalóan nem a szerződőnek az érdekeit szolgálja.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Sokak számára talán még ez a fogalom emésztendő, hogy mit is foglal magába, és aztán pedig azt is nézzük meg, hogy hazánk hol tart a körforgásos gazdaság terén.
A körforgásos gazdaság, ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, arról szól, hogy minden anyagot próbáljunk újrahasználni és újrahasznosítani, amikor annak az anyagnak, eszköznek a hagyományos ideje lejárt. Ez az első megközelítés. A második, úgy tervezzünk már eszközöket, tárgyakat és mindenféle energia alapú ügyet, hogy könnyű legyen azokat akár egészében vagy részeiben újra használni. És ez azért nagyon-nagyon fontos megközelítés, mert pont az elmúlt évek, tehát a COVID alatti logisztikai probléma, illetve most a háború miatti ellátási probléma bizonyítja azt, hogy már nem magától értetődő az, hogyha valamit megrendelünk, akkor az meg is érkezik egy gyártáshoz, vagy akár valami használathoz. Éppen ezért minden országnak, vagy minden térségnek törekedni kell arra, hogy bizonyos szintű újra gondolt önellátásra képes legyen. Vagy úgy, hogy másodlagos nyersanyagként kinyeri azokat az anyagokat, amit különböző használati tárgyakban fellelünk, vagy úgy, hogy ennek az élére áll, és eleve már olyan megosztási rendszereket, közös használatot, tehát új közgazdasági modellt, vagy új termelési megközelítést, vagy tervezési megközelítést fogalmaz meg akár egy autógyártó, hogy minél több elemet újra és újra lehessen felhasználni. És hát van egy ilyen nagyon hétköznapi megértése ennek a dolognak, hogy például itt van az óriási akkumulátorkapacitás, ami Magyarországon most épül, például az akkumulátorok újrahasználatának a képességét, vagy a napelemeknek az újrahasználatának képességét alakítsuk ki. Pont azért, hogy ne legyünk kiszolgáltatva mindenféle külföldi beszállítónak.
Mielőtt még rátérnénk akkor a kérdésem másik részére, hogy Magyarország hol is tart ebben az egész történetben, akkor itt adódik egy olyan vetülete is a témának, hogy akár környezetvédelmi szempontból ideértjük a körforgásos gazdaság részeként, akár a hulladékoknak az újrahasznosítását is? Ezeknek valamilyen formában alapanyagként vagy nyersanyagként történő alkalmazását?
Sőt, szerintem ez egy nagyon könnyű megértés a körforgásnak, tehát ez egy kiemelten fontos területe, hogy a hulladék egyenlő alapanyaggal, és onnantól kezdve teljesen másképp nézünk a hulladékra, és a különböző hulladékáramokra, tehát a különböző anyagokra, ami hulladék során keletkezik. És Magyarország egyébként ezen a téren olyan szempontból jól áll, hogy Palkovics miniszter úr elindította ennek a technológiai platformját, tehát létrejött az a fajta együttműködés, ahol a gyártó, az iparág, a szabályozó és a tudomány találkozik. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát készülünk területenként ennek a létrehozására, másrészt pedig ugye hulladék koncesszióval megszületett az a nagy szereplő, akinek gondolkodnia kell a lakossági hulladék teljesen újra gondolásán, és hát ebben nyilván próbálunk segíteni a MOL-nak.
A témánknak az apropóját az is adja, hogy a napokban a Bai Zoltán Kutatóközponttal közösen a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara egy konferenciát szervezett. Mire sikerült rávilágítani a konferencia alatt, milyen fontosabb következtetésekre jutottak megállapításokra?
Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy az ottani szereplőknek, elsősorban gazdasági szereplőknek be tudtuk mutatni azt a modellt, ami maga a technológiai platform, tehát hogy hogyan képzeljük el az együttműködést iparáganként vagy tématerületenként. Szerintem ez azért nagyon meghatározó a jövőnk szempontjából, mert a körforgásos gazdaság az sokféle gazdasági területen, a mezőgazdaságtól mondjuk az építőiparig értelmezhető, de akár a turizmus területén is értelmezhető, tehát szolgáltatási ágokban is értelmezhető. Tehát nagyon fontos az, hogy van egy iparági megközelítése, és van egy horizontális megközelítése, ami új közgazdasági finanszírozási modell, új szabályozásoknak a meghatározását jelenti, hiszen a magyar állam nagyon markánsan befolyásolni tudja szabályozáson keresztül azt, hogy egyébként ezek az áramok, ezek az anyagáramok kialakulnak-e. És hogy a Magyarországon ma jelenlévő tárgyaknak, vagy eszközöknek a teljes újragondolása megtörténik-e.
Fölmerül az is, és talán napjainkban egyre hangsúlyosabban, hogy a magánszektornak most akár iparágonként is vehetünk egy-két példát a szemléltetés kedvéért. Miért előnyös időt és erőforrást fektetni a körforgásos gazdasági megközelítésekbe?
Nagyon profán választ szeretnék adni azért, mert nagyon gyakran nincs meg az az alapanyag, vagy nincs meg az a beszállítói kör, vagy nem megbízható ma már, ami az elmúlt évtizedekben olyan magától értetődő volt. Tehát akár gyárak képesek leállni azért, mert mondjuk egy alapanyag nem érkezik meg, bár várták. És akkor onnantól kezdve maga a termelés, kiesés az elképesztő energiákat köt le, és persze nagyon sokba kerül az adott gyárnak, tehát óriási veszteséget termel. Tehát ezért kell új forrásokat találni. Ez egyik dolog. Másik dolog az, hogy azért van felelősségünk a jövők szempontjából. Hogyha mindent elhasználunk most, ebben a néhány évtizedben, amíg mi élünk, tehát a mi időszakunkban, akkor utána mi lesz az utánon következő generációnak. Tehát ezért törekednünk kell arra, most gondolj meg, hogy a lineáris gazdaság logikája, hogy valamilyen szolgáltatás vagy terméket létrehoz egy gyártókapacitás, piacra jut, a felhasználó használja, majd eldobja, vagy ehelyett az egészet úgy tervezzük meg már a legelső pillanattól kezdve, hogy az anyag mindig legyen állandó, tehát azt újra használjuk mindenféle mutatójában az új rendszerben, és amennyire lehet, abból vagy anyagot csinálunk újra, vagy energiát. Tehát, hogy mindent használjunk újra, és minden dolgot, amiben van energia, azt tudjuk befektetni tulajdonképpen az energiatermelésbe. Onnantól kezdve egy ország kiszolgáltatottsága, vagy egy iparág kiszolgáltatottsága a külső beszállítóknak markánsan csökkenhet. Nyilván nem 100%-osan, de hogyha tudunk mutatni jó példákat az ipari vagy gazdasági szereplőknek, akkor onnantól kezdve ők egyébként átalakítják az egész termelés logikájukat, a beszerzés logikájukat, az értékesítési logikájukat, és a piaci megközelítésüket is, és akkor közösen fogjuk ezeket az ügyeket felépíteni. Munkacsoportok vannak most a technológiai platformban, 12, a 12 munkacsoportban több 10 vállalat vesz részt minden munkacsoportban, és egyetem, illetve szabályozó, tehát maga a közigazgatás, és próbáljuk együtt példákon keresztül, projekteken keresztül szemléltetni ennek a jövőbeni erejét.
Most az imént épp ki is emelném ezt, amire a mondata végén utalt, és egyébként sokat lehet olvasni vagy hallani arról, hogy akár hazánkban, de nemzetközi szinten is egyre több tudományegyetem is és vállalat között alakulnak ki különféle szakmai együttműködések, partnerségek, az innovatív megoldások felszínre hozatala céljából. Akár visszakanyarodva egy gondolat erejéig a konferenciára, az ottani tapasztalatok alapján hogyan látja, ez mennyiben járulhat hozzá akár a körforgásos gazdaságnak az elősegítéséhez? Tehát nem csak, hogy közösen gondolkodunk erről, de hát teszünk is ennek érdekében.
Hát én ebben nagyon hiszek. Ugye az innovációnak is ez a legfontosabb motorja, hogy a tudást létrehozó és a tudást felhasználók együttműködnek. Ez általában ilyen, megint csak lefordítva egyszerűen, azt jelenti, az egyetemek és a gazdasági szereplők közösen találnak egy csomó mindent. Na most a Pannon Egyetem kiemelten fontos szerepet tölt be a körforgásos gazdaságügyben, hiszen épülni fog egy tudományos és technológiai park a Pannon Egyetem kezelésében, és a Pannon Egyetem a legfontosabb partner, mint egykori vegyipari egyetem ennek a technológiai platformnak is. Az első számú tudást beszállítva, nyilván nem csak, hiszen a Miskolci Egyetemen is, a Budapesti Műszaki Egyetemen is, Győrben is értenek ezekhez a témákhoz, de a főszereplő ebben az esetben a Pannon Egyetem lesz a jövőben.
Nincs kristálygömbünk, hogy előre lássuk, hogy a jövő mit tartogat számunkra, vagy akár a vállalatok életében, de óhatatlanul, hogyha egy új megközelítés